itt punk rock szólt, hangos zene, koktélok, nincsenek szeparálva az asztalok, nem az evőeszközök csattanása hallatszik, vagy karistolása a tányéról, hanem van élet, van íze, van szaga, pörög, hangos. Szóval én nekem ez nagyon bejött egyébként.
Örülök, hogyha tetszett. Nekem is bejön, csak én azért félve nyúltam ehhez a világhoz, mert ebben a világban bármennyire is én fogyasztóként szeretek ilyen világban mozogni, de ebben mi egyáltalán nem vagyunk jártasak. Hmm. Tehát az én kollégáim ugye más világból jönnek. A Márk nem, de azért a Costes menedzsmentje, mint szállodás, fine diningos, olyan tapasztalatokkal álltuk mögött jöttek, ahol az, hogy ne legyen, tehát én azt a példát mondtam el nekik is, hogy én nagyon tartok attól, hogy van az a típusú ember, aki mondjuk elmegy a fiatalok közé bulizni, és megpróbál fiatalosan öltözni, és megpróbál, nem tudom, ezért, de ilyen látványosan kilóg abból a közegből, és mindenki a háta mögött így összemosolyog, hogy hát milyen ciki a bácsi típusú izét, és hogy én nagyon nem szeretném, hogyha ezt az érzetet valósítanánk meg a végén, hogy próbálunk olyanok lenni, értem. Csak nem értünk hozzá.
Nem,
és akkor
nekem nem volt ilyen fék érzésem. Tehát,
Istennek, csak azt mondom, hogy ehhez azért nekünk az kellett, hogy egy picit tényleg ebbe tudatosan elmerüljünk, és akár külső segítséget kérjünk. Tehát például a Tennerben itt azért kértem meg, hogy jöjjön ebbe az egész projektbe, projektmenedzserként be. Ugye ő az Enso nevű helynek a tulajdonosa, megálmodója, ami szerintem egy tök jó ilyen stílusú hely, vagy kellően egyszerre laza is, meg jó is, meg. Nem tudom, mert ők azt láttam, hogy ő ezt érzi jobban, ezt a közeget, az én kollégáim meg nem biztos, hogy annyira érzik ezt a közeget. És akkor ezért volt az, hogy néhány dologban inkább azt mondtuk, hogy nem csak saját kútfőből építkezünk, hanem érdemes külső segítséget is kérni. De tényleg a cél az lenne, hogy valahogy, mert szerintem a világ ebbe az irányba halad. Tehát, hogyha megnézed, akkor az utóbbi mondjuk évtizednek az ilyen sikersztoria, a Zuma, a Koya, a nem tudom, sorolhatnánk jó pár ilyen, azok erről szólnak, hogy egyszerre tudták a szórakozás és az étkezés dolgot összegyúrni. Tehát, hogy amikor elmész egy ilyen helyre, akkor tulajdonképpen olyan, mint hogyha elmennél bulizni egy szórakozó helyre, de közben jót is eszel, és közben nem tudom, és hogy valahogy ezt a két érzést, ezt tudj egyszerre megadni, és akkor ezt próbáltuk ezzel a Fine Bistro szó összetétellel is egy picit jelezni, hogy ez egyszerre olyan, ahol azért minőséget és élményt kapsz az étkezésben is, de közben az egész környezete olyan, ahova nem csak úgy kell rá gondolni, hogy beülök a buli előtt, hanem akár a buli helyett is be
lehet ülni. Így van. Egy picit demokratikusabb, meg nyitottabb, mint mondjuk a Costes volt, vagy a Kaladán egyébként, és ez is nekem nagyon szimpatikus benne, annak ellenére, hogy a többit is nagyon szeretem, meg hát nyilvánvalóan ugye a Michelin csillagok önmagukért beszélnek. Kár, hogy beszélgessünk kicsit a Rumorról. Milyen most a helyzet Jenővel? Ővel is beszélgettem, ugye egy mikrofon mögött egy nagyon szimpatikus, klassz fickó, viszont eszméletlenül névszerű, és amellett, hogy séf, hát egy celebritás is, nem félsz attól, hogy túl nagy lesz ahhoz, hogy kezeld?
Hát én azt gondolom, hogy nem nekem kell alapvetően őt kezelni, hanem saját magának, hiszen ő üzlettársunk is ebben, nem csak egy alkalmazott. Mindig a séfekkel egy picit azért nehéz, mert hogy ők művészek is a maguk módján, nem csak egyszerűen egy szakmát űznek magas fokon, hanem emögött mindig ott van az az egyéniség, az a becsvágy, az a nem tudom, ami kell ahhoz, hogy valaki ilyen szinten tudjon teljesíteni, akár munkaórában, akár minőségben, akár egyéb dolgokban. És olyan, hogy tényleg ebben egy olyan figura, aki elképesztő, hogy napi 16-18 órákat bír csinálni a dolgát, mert egyszerre forgat, a családdal próbál lenni, új projektekben gondolkodik, mellette most már két étteremnek ugye a szakma irányítását végzi, és még fizikailag is esténként ott van a szervizbe, és a nem tudom, tehát ezt hosszú távon szerintem nem lehet senkitől elvárni, hogy valaki ilyen mértékben föléje gyakorlatilag az egészségét, vagy a szabad idejét, az életét, vagy akár a családi életét, életét, mert ez egy idő után annak is a rovására megy. Ezért én azt gondolom, hogy én sose fogalmaztam meg vele szemben ilyen elvárást, amit ő most teljesít. Tehát, hogy ő messze túl teljesíti az ezzel kapcsolatos elvárásainkat, és szerintem arra föl kell készülnünk, hogy azért ez előbb-utóbb ez valahol be kell álljon egy egészséges, normális szintre, mert ez most több annál vagy, tehát ez most túl van teljesítve. Különben meg azáltal, hogy a Jenő egy nagyon racionális, nagyon jó gondolkodású, tiszta fejű valaki, aki egyszerre tud abban, hogy mondjam, valamilyen egészséges mértéket megtalálni, hogy a becsvágy, a művészi alkotás, és a végén a produktum, és a siker, és a nem tudom, azok egymáshoz valahogy egészségesen viszonyuljanak. Ilyet nagyon keveset láttam ebben a szakmában, hozzáteszem. Tehát én mindig ezzel szoktam példálózni, hogy látszik, hogy nem egymást kizáró dolgok ezek, mert a legtöbbször azt tapasztaljuk, hogy valaki vagy ebben, vagy abban nagyon jó, de attól, hogy az egyikben nagyon jó, attól a másikban valahogy gyengébb. És hogy ő nála meg pont azt látom, hogy ez abszolút megfér valakiben, hogy egyszerre tud teljesen racionális, hidegfejű, tényleg nagyon előre gondolkodó, nagyon tudatos lenni, és közben meg egy elképesztően kreatív, nagy munkabírású, tényleg a szakmának a minden szintjén megfelelő olyan szakember lenni, akinek a teljesítménye is tényleg művészi értékű tud lenni, és a mögötte levő ráció is ott van, és nem egy ilyen elszállt, mert ugye nem akarok senkit megbántani, de ugye szoktam mondani, hogy kétféle ilyen ember típus van, az egyik az, aki ez a repkedő, nem tudom, nagyon kreatív, de amikor mondjuk el kell menni egy hivatalba és elintézni valamit, vagy sokszor már az, hogy egyáltalán cipőjét be tudja kötni, vagy nem tudom, ott azért elbukik. A másik embertípus az, aki meg egyébként, hogyha megmondják, vagy valaki kitalálja, ne neki kelljen kitalálni, meg ne neki, de akkor utána azt meg tudja valósítani, de viszonylag kevés olyan ember van, akiben ez a két tulajdonság együtt van jelen úgy, hogy mind a kettőben erős. És én egy picit egyébként magamat is ilyennek gondolom a bizonyos szempontból, hogy egyszerre tudok menedzserként is valahol megfelelni, de azért van bennem kreativitás, vagy van benne. De a Jenő ebben tényleg azért elképesztő, mert hogy ő benne meg mindez még egy elképesztő bizonyítási vágyjal és akarással is párosul, és ezért van az, hogy tényleg nyilván 20 év múlva már valószínűleg lenyugszik, és már meg lesz az a fajta komfortzónája, hogy már nem akar abból ilyen nagyon messzire menni, de most amitól az elképesztő.
Tudom, hogy nagyon nehéz ebben az időszakban tervezni, de nyilvánvalóan vannak terveid. Emlékszem, amikor még arról beszélgettünk, vagyis arról meséltél, hogy Kínában Hainan szigete volt,
igen.
Az, ahol úgy volt, hogy nyitsz egy étteremet.
Hát nem rajtunk múlt, nem, mert egyébként az a vicc, hogy az elkészült az az étterem, tehát ez be van rendezve, ben vannak a konyhagépek, a bútorok, minden. Igen.
Én azt hittem, hogy ez még ingatlan tervezés szintjén így nyilvánvalóan megakadt.
Nem, maga az ingatlan fejlesztés az mondjuk ilyen 90%-osan a teljes ingatlan fejlesztés. Ugye egy mesterséges szigetről beszélünk, ami egy gigantikus ingatlan fejlesztés, ez nagyobb, mint a Pálma Dubájban. És ott ez az egész projekt, ez 90%-osan elkészült. Aztán egyszer csak jöttek a hírek, itt Magyarországon is lehetett hallani, ez az Evergrande nevű grup, ami a legnagyobb kínai ingatlan fejlesztő cég, ez komoly problémákba került, és a mai napig ez is egy Evergrande projekt volt. És hát azóta is azt várjuk, hogy mi lesz ezzel a céggel, és most végül az egész projekt megnyílik, vagy nem, vagy szétdarabolják a céget. Én nem hiszem, hogy kidobják, tehát olyan mértékű pénz, energia, munka lett ebbe befektetve, tehát szerintem a teljes magyar GDP nincs annyi egy évben, uh-huh. mint amennyit erre a projektre ott elköltöttek. Tehát szóval valami egészen elképesztő léptékről beszélünk, és azért ezt nem gondolom, hogy egyszer csak majd kidobják, vagy lehúzzák a tehát ez valami lesz vele, de az, hogy mikor, meg hogy, hát ez meg nem rajtunk múlik majd.
Nagyon izgalmas. Én tényleg azt gondoltam, hogy ezt így rég elfelejtetted, de akkor ezek szerint nem, sőt, egyszer meg fog nyitni. És tudom, hogy kicsit unfair, akkor kérdezi téged a tervekre, amikor még nincs 5 napja, hogy megnyitotta a legújabb egységed, de hogy egyébként te, ahogy említetted, egy kreatív valaki vagy, és vannak abszolút vízióid, el tudsz-e mondani valamit, árulni arról, hogy mi van a fejedben, és így hogy látod így a következő fázisait a Costes Groupnak, vagy akár Gerendai Károlynak?
Hát két dolgot kell ezzel kapcsolatban tisztába tenni, hogy én igazából nem szerettem volna mondjuk úgy, hogy ilyen vendéglátós vállalkozóvá válni, hanem ez nekem egy kaland volt az én életemben, hogy kipróbálom magam ezen a területen is, és aztán úgy beleragadtam. Uh-huh. Részben azért, mert mindig előre kellett menekülni, mindig volt valami helyzet, amit úgy láttam, hogy csak úgy lehet megoldani, hogyha megyünk tovább, ha még egy helyet nyitunk, az egyik majd eltartja a másikat, ha majd a nem tudom, szóval ilyen-olyan uh-huh. okok miatt, de mindig volt valami egy picit ilyen kényszerpálya, és én már várom azt, hogy ne legyen ilyen kényszerpálya, és ne kelljen azon gondolkodni, hogy még megint valahova előre menekülünk, mert nem szándékozom továbbra se, tehát mondjuk, hogyha én magamra gondolok 10-20 éves távlatba, és még élek egyáltalán, akkor azért én nem gondolom, hogy én annak örülnék, hogyha nekem ott még mindig napi elfoglaltságot jelentene az, hogy éttermeim vannak, hiszen az összes többi vállalkozásomat is úgy próbáltam meg fölépíteni, hogy előbb-utóbb önjáróvá váljanak. Itt is ugye én most már évek óta építek egy olyan menedzsmentet, aminél az a célom, hogy minél jobban önjáróvá váljon ez a terület is, csak itt annyi ütést kellett most az elmúlt időszakban elszenvedjen ez az ágazat, hogy egyszerűen úgy éreztem, hogy ebben nem hagyhatom magukra őket, hanem nekem is bele kell állni a napi feladatok menedzselésébe is. Uh-huh. De vannak új lehetőségek meg tervek. Vannak olyanok, amik már korábban megfogalmazódott ötletek, csak menet közben elálltunk, vagy betettük a fiókba azért, mert egyszerűen úgy éreztem, hogy most akár a Covid alatt, vagy akár a mostani válságban nem érdemes vele foglalkozni.
Azok ezért is az, hogy... romantikusak, mint egy zenei fesztivál, vagy mint egy étteremcsoport?
Tulajdonképpen most elsődlegesen a gasztronómián belül mondtam, hogy ott vannak ilyenek, amiket már megfogalmazódtak az elmúlt években, csak aztán bekerültek a fiókba, tehát az is lehet, hogy majd azoknak egy részét elő lehet venni, a normalizálódik az élet, de az is lehet, hogy közben változik annyit a világ, hogy már azt meghaladja, és nem azt kell elővenni. Vannak mindig megkeresések is ilyen-olyan lehetőségek kapcsán, de én mégis valahogy azt remélem, hogy ha végre úgy összeáll és stabilizálódik a működés újra, ami azért valószínűleg még évek, mert most épp egy olyan időszak jön majd, amikor csökkenni fog a kereslet a fogyasztói oldalról, meg az elkölthető pénz, miközben a költségek mennek föl az égbe, a rezsitől a bérekig, az alapanyagoktól a mindenféléig, és akkor még euró árfolyam, infláció és egyéb problémákról nem is beszéltünk. Tehát most tényleg a túlélés is önmagában egy komoly feladat lesz. Ebben én azt remélem, hogy azért mi nagyobb eséllyel fogunk mondjuk túlélni, mint azok a végtelenül kiszolgáltatott helyzetben levő kisvállalkozások, akiknek már a tartalékait eddig elvitte a Covid, és most egy újabb ütésként már nincs hova nyúlni, mert már hitelt se adnak az ágazatnak, már nem tudom. Tehát nekünk legalább a tulajdonos társaimmal van más vállalkozásainkból olyan bevételünk, amiből tudunk esetleg ide keresztfinanszírozni. Ezért volt nehezebb a Covid időszak, amikor ráadásul az volt, hogy azok a vállalkozások is megálltak, és azokból se tudtunk keresztfinanszírozni, de azért azt remélem, hogy most nem ilyen leállás lesz, és ráadásul a turizmus szerintem most kevésbé fog leállni, mint a belső fogyasztó választás. Tehát én abban vagyok optimista, hát hogy most...
Folyam is,
igen, hogy most az olcsó mellett, forint mellett igen. olcsó Magyarország van, és ez vonzhatja a turistákat, és közben meg az árérték arány egyre jobb. Tehát ugye azt látják, hogy erősödik a forint vagy antal szembe, ugye az ő fizetőeszközük, miközben egyre jobb helyek vannak, egyre jobb igen. szállodák, egyre jobb éttermek.
Most jó külföldinek lenni Magyarországon.
Igen, úgyhogy én ezért abban bízom, hogy lesz valamilyen szinten továbbra is még mozgás a turizmusban, és a mi éttermeink azok azért jelentős részben turistákra alapozva működnek. Ez nagy gond volt a COVID alatt, hogy nincs hazai törzsközönségünk, uh-huh. de most meg lehet
most előny. Most meg előny lesz.
Úgyhogy ezért mondom, én azt gondolom, hogy mi talán nagyobb eséllyel fogunk azok közé tartozni, akiknek kevésbé lesz rossz, mindenkinek rossz lesz, csak nem mindegy, hogy ebbe hányan fognak belehalni, és hányan kénytelenek lehúzni a rolót. Én abban mondjuk úgy, hogy bizakodó vagyok, hogy mi nem ezek közé fogunk tartozni, akik kénytelenek bedobni a törölközőt. És ez egy idő után egy letisztuló, és mondjuk úgy, hogy ilyen egyensúlyi állapot, új egyensúlyi állapot irányba mutató piac lesz, hiszen először ugye most mit látunk? Elkezdett csökkenni a kereslet, ehhez sajnos elkezd hozzá csökkenni a kínálat. De egy ponton ez a kettő ki fogja egyenlíteni egymást. A lecsökkent kereslet szintjén lesz egy lecsökkent kínálat is, akik már úgy, ahogy kéz a kézben újra egy egyensúly állapotba kerültek. És onnan reméljük, hogy elindul egy újra visszaépítkezése a keresletben is, és ahhoz majd persze valahol alakulni fog a kínálat is, de hát értelemszerűen azok egy sokkal jobb helyzetben lesznek, akik már akkor vannak, és akkor stabilan működni tudnak, mint akik akkor új szereplőként akarnak majd megint belépni erre a piacra. Tehát én azt gondolom, hogy hosszabb távon azért ebben van fantázia üzletileg is ebben az ágazatban, de rövid távon meg most finanszírozást igényel majd és kitartást, amit úgy, hogy közben már elégették a tartalékaikat a vállalkozók a COVID alatt, és most nem adnak hitelt, és most egyébként minden költség nő, és nem tudom, szóval ez most egy nagyon nehéz időszak, és nem véletlenül vizionál mindenki ilyeneket, hogy itt akár 30-40-50%-a is tönkre mehet a vendéglátós vállalkozásoknak, mert ez sem irreális szám.
És szerinted mikor érhetünk le így ebből a szempontból a gödör aljára?
Azért nagyon nehéz megmondani, mert valójában az, hogy még milyen újabb csapások érhetik ebből a szempontból akár a gazdaságot, akár ezt most nagyon nehéz megmondani. Tehát egy darabig az ember azt hitte, hogy már ennél rosszabb nem lehet, aztán megtanultuk, hogy mindig van még rosszabb. Tehát ebből a szempontból én már nem mernék most olyat mondani, hogy most már az alján vagyunk ebből a szempontból a gödörnek. Én azt gondolom, hogy most még lefele megyünk majd egy darabig, az, hogy ez szerintem minimum egy, inkább két év, amíg a kilábalás látszani fog. Szerintem most az az önmagát bepörgető helyzet van, hogy ahogyan csökken a fogyasztás, az nem feltétlenül csak abban az arányban csökken, amilyen arányban a tényleges probléma jelentkezik az emberek pénztárcájában, hanem most mindenki meg van ijedve, és pánikol, és visszafogja mesterségesen
is. És
ez ugye, ez egy ilyen önbeteljesítő jóslattá tud válni, mert hogyha kivonjuk a pénzt a gazdaságból, és pórolunk, akkor egy csomó minden fejreállhat, vagy jobban fejreállhat, mint ahogy indokolt lenne, és ha fejreáll, és munkanélküliség lesz, és így tovább. És, szóval, tehát, hogy ezek ilyen önmagát gerjesztő folyamatok. Nem véletlen, hogy ilyenkor beszoktak avatkozni azért általában a kormányok, meg nemzetközi stratégiákat dolgoznak ki az ilyen helyzetekre, mert ezeket a válságokat, ezeket nehéz lokálisan kezelni. Úgyhogy nem tudom, hogy itt milyen lesz a válságkezelés, nem tudom, hogy milyen lesz. Tehát ezek nélkül, az információk nélkül ma szerintem nincs is értelme találgatni arról, hogy mi jön, vagy mi nem jön.
Reménykedtem, hogy sikerül egy kicsit egy ilyen pozitív hangnemben befejeznünk ezt a beszélgetést.
Hát figyelj, én tudok pozitívat is mondani, egyrészt hajrá, Mari néni, másrészt meg, de ugye viccet félretéve. Tehát én azt szoktam elmesélni mindenkinek, hogy én véletlenszerűen, de tehát voltunk egy dél-amerikai körúton x évvel ezelőtt a családdal, és akkor már le volt foglalva az utunk, és mentünk Argentinába is, amikor egyszer csak jöttek a hírek, hogy már megint Argentinába államcsőd van, és hogy gondolkodtunk, hogy most átfoglaljuk az egészet, és akkor most mégsem menjünk Argentinába, mert egy körutazáson voltunk Dél-Amerikába, tehát hogy mi így is, úgy is ott lettünk volna a térségbe, csak hogy menjünk, ne menjünk. És aztán végül azt mondtuk, hogy hát bevállalósak vagyunk, oda megyünk, megnézzük, hogy mi van. Oda mentünk, és turistaként szinte nem éreztünk semmit ebből a problémából. Tele voltak a szállodák, az éttermek, a kávézók, az emberek éltek, és nem tudom, persze közben egyik napra a másikra mindig átírták az árakat, meg a nem tudom, ilyen fura dolgok voltak, meg de mi azt hittük, hogy ott lőni fognak, vagy forradalom lesz, vagy nem tudom, és ehhez képest az emberek a kávézókba ültek. Tehát, hogy én azt láttam, hogy valahogy az ember az ilyen kiszámíthatatlan reakciókat tud adni egy ponton már arra, amit gondolnánk, hogy vagy majd mire mi lesz a reakció, vagy mi hogy fog történni. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy én láttam már olyat is, ahol sokkal rosszabb volt a helyzet, és úgy mégis működött.
Hát ha jön a világ vég, akkor legalább egy kávézóban, vagy egy kosztesz étteremben érjen, azt kívánom. Köszönöm, Károly, hogy itt voltál. A legjobbakat kívánom neked is, és a vállalkozásnak, meg magunknak is.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és hát reméljük, hogy azért egyre több jó hír is lesz, mert már tényleg egy kicsit kezd elegünk, lehet a rossz hírekből.
Egyetértek. Köszönjük szépen, sziasztok.
Köszönöm.